vasárnap 10 óra 4 perckor a Kossuth Rádióban. A Szent Misét bemutatja dr. Finta József pápai káplán plébániai helynök. Pünköst hétfőn 10 óra 4 perctől Isten tiszteletet hallhatnak a Majos Mucsfai Társult Evangélikus Egyházközségből. Igét hirdet Makán Hargita lelkész.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Régi magyar világjárók. Ötödik rész. Jelki András, a világjáró Bajai Szabó legény 1756-tól 1778-ig. Második, befejező fejezet.
Batavia már akkor is elég tekintélyes város volt. A milliókkal és milliókkal rendelkező kelet-indiai társulat, melynek kezeiben az akkori világkereskedelem nagy része összpontosult, a kikötőt terjedelmes raktárakkal vette körül. A gyarmatok közigazgatásának székhelye is volt. Számos hivatalnok s gazdag európai kereskedő kényszerült itt lakni. S miután az egészségtelen éghajlat a legtöbb európainak életét ijesztő módon megszokta rövidíteni, legalább amíg egészségesek voltak, jól szerettek élni. Pazaroltak, s fénytűztek, mi az egész várost a jómodúság tehetőség színével ruházta fel. De első pillanatra észrevette András, hogy egy egészséges színű arcot nem lát. Még a gyermekek orcái sem voltak piros posgásak, minők baján szoktak lenni, hanem halványak és beesettek. Alig haladták meg a főút hosszának felét, meg kellett állniuk. Sorakozz! Tisztelegj! A dob megszűnt peregni. Koporsót vittek el mellettük. Mikor a másik utcába kanyarodtak, az első szembeötlő dolog megint temetés volt. S míg laktanyájokat elérték, találkoztak még vagy két koporsóval. Ja, ezek a láz áldozatai, magyarázá a kapitány, kivel a káplárrá előléptetett András igen jó lábon állott.
Batáviában minden ember lázban szenved. A legerősebb természetet is megöli ezen gyilkos éghajlat, különösen, ha módjában nincs a nyarat a hűs hegyek közt tölteni. De nem is szerződik ide európai hivatalnok, katona, orvos, vagy bármicsoda 3-4 évnél továbbra. Ezen idejét jól megfizetteti, aztán pénzével hazamegy Európába, ahol nem kell mérget lélegzenie.
Magyar embert Batáviában még sohasem láttak. Ezért András a lakosság részéről nem csekély figyelemben részesült. Sőt, mint világlátott és változatos életet élt ember, kit jó kedve ritkán hagyott el, csak hamar ismerettséget kötött, és némely előkelőbb házban is szívesen látott vendég volt.
András itt igen kitüntette magát, hadnagy lett. Rövidesen a rabszolgasorstól szabadulni akaró felkelő Ceylon szigetére küldték ki, 320 fegyveressel, hogy ott rendet teremtsen.
A kisdet hadosztály, mely a kelet-ázsiai gyarmatok viszonyai szerint már jelentékeny hadsereg volt, keletnek vette útját, miután a hadjárat célja, Kandy, a sziget régi fővárosa, annak belsejében fekszik. Kolombó mellett a Kalanganga, azaz Kalany folyó ömlik a tengerbe. E nem jelentéktelen folyam völgyében halad befelé a holland csapat. A kaktusz sövények, az elszórt füstölgő kémények, az őserdőből kivágott ültetvényes irtások, a legelő marhanyájak csak hamar elmaradoztak, s a szűz erdő áttörhetetlennek látszó sűrűje fogadá keblébe a merész vállalkozókat. Az egész tájék a kimondhatatlan vadság és ősiség jellegét kezdé mutatni. Óriási arányokban burjánzó növényzet környezi a kalandorokat. Száz meg száz lábnyira fölnyúló faóriások, valóságos élő tornyok rengetege következett, melyeknek lábai körül a mesés szépségű, színgazdag virágú, forró égövi bozót posgás levelei és kötélvastagságú szívós indái valóságos eleven torlaszokat képeztek. Az ágak közt rikácsoló majmok imbáloztak a gajakra gömböített farkaikon, s visítva szögdeltek tova az emberek közelettével. Ezer szavú és ezer színű papagáj seregek surrantak föl előttük, fülhasogató kajdacsolás közt. Emberi nyom nem látszott lábok előtt. Napirányt haladtak keletnek, mindig keletnek. A folyó is nagyon eleven volt. Flamingók, gémek, kacsák, ludak, gödények, sohasem álmodott fajai úszkáltak, pacskoltak a sekélyes vizekben. Lomha krokodilok sütkéreztek a part nádasai közt, korhat fatörzs módjára elterülve. Félrőfös lábú békák, melyeknek hangja valóságos doppörgés, ilyetten ugráltak félre a közelgők elől. Arancsillámú teknőcök bukdácsoltak falkánként a folyékony iszabban, melyről nem lehetett tudni, a fövenny többe benne, vagy a víz. A karcsú pálmatörzs koronáiból eleven ágak gyanánt hajlongtak lefelé a derékvastagságú boa kígyók, míg a kisebb, de mérges kígyók baljóslatú csörgése vagy sziszenése nem egyszer rettenté vissza a gondatlan lábat, mely éppen valamely harasztömb közé készült lépni. Az őserdő magasztos csöndjét itt nem lehetett föllelni. A túl gazdag állati élet fejszédítő zenebona által hirdette szakadatlanul jelenlétét. És midőn az éj beállt, azon szürkület nélküli rögtöniséggel, mely a heves éghajlat e vidékein a fényes nappalt 5 perc alatt koromfekete éjszakává varázsolja, a nappal hangjai hirtelen elnémultak, s az éjjel muzsikusai folytatták a hátborzongató hangversenyt. A vad elefánt trombita hangja, a nagyórú tukán kelepelése, a bőgönc majom ökörbőgése, a király tigris távoli ordítása, óriási baglyok huhogása, ökölnagyságú éjjeli bogarak röpködő százezreinek döngése. Ezek lettek most az őserdő zenéjének elemei. A csapat megállapodott, s néhány hatalmas őrtűz lobogó lángja körül terült le éjjeli nyugodalomra. Nem mintha valami nagyon fázott volna, de mert a tűz rendesen némi félelemben tartja a kártékony állatokat. Az éjjel minden kellemetlen kaland nélkül folyt le. A kiállított őrszemek egyikét sem falták fel a kószáló tigrisek, melyeknek vérfagyasztó hangja egy párszor nyugtalanító közelségben hallatszott. Az alvók pedig elég szerencsések voltak, hogy pápaszemes kígyó mérges fullánkja nem csiklandozta meg talpaikat. Mikor a kelő nap első bíborfénye átkezdett szűrődni az óriás fák sudarain, a hadtest ismét fölkerekedett, s folytatta útját a járatlan erdő mélyeken. András feladatát sikerrel fejezte be, s minden búskomorság a dacára meg nem állhatta, hogy el ne mosolyodjék, ha nagy hadvezér gyanánt látta magát ünnepeltetni. Elgondolta magában, vajon mit mondana erre drága jó édesanyja, édesapja, bátyja, a bécsi udvari szabó, meg az otthoni lompos komondor. Kik közül egyik másik, bizony tám már búcsút is vett azóta e földi síralomvölgytől. Pár nap múlva vitéz csapatával hajóra kelt Ternate szigetére. E kis sziget a fűszer szigetek csoportjához tartozik. Lakosai a pápuák fajából valók, rendkívül vadak és babonásak. Sőt, oly alacsony fokon állnak az emberiség lajtorjáján, hogy emberevők.
A Fűszerszigetek a mind jobban hanyatló spanyol uralom kezéből a világkereskedelmi hatalommá felnövekedett holland-indiai kereskedőtársaság kezébe kerültek. Jelki András históriája pontosan írja le a Machu-Picchu gyakorolta üzleti módot.
Akkoriban a hollandok a szigetek vad királyaitól évenként tömérdek mennyiségű fahéj, szegfűszeget, szerecsendiót s más becses keleti fűszereket kaptak, melyekkel egyedül ők kereskedtek. Képzelhetni, hogy a holland kereskedelmi társulat ebből mély roppant hasznot húzott. Hogy pedig az egyedáruságot, a monopóliumot egyedül magának biztosítsa, az említett mezítelen királyokkal szerződéseket kötött, melyek megtartása fölött szigorúan őrködött. A ternátei főnökök egyikével például úgy szerződött, hogy ez kötelezte magát területén csak bizonyos számú szegfűfát tartani, éppen csak amennyinek termesztményét a hollandiak elárusíthatták, az ezen a számon meghaladó fákat köteles volt kivágatni. Azon föltétel alatt, hogy a hollandiak neki minden egyes fáért 12 hollandi forint kárpótlást fizetnek. E szerződés végleges hitelesítésének eszközlése véget küldetett ki Jelki András Ternáte szigetére. A rendelkezésre hagyott fegyveres erő mindössze 24 hollandi katonából és 140 malájból állott. Az utóbbiakban nem igen lehet vén bízni, András jónak látta szőrmentében cirógatni a vadfőnököt. Így csak ugyan szépen végére járt az ügynek, és mindketten aláírták a szerződést. Azaz, hogy András tollal és betűkkel, a Ternátei főnök pedig amúgy is fekete kezét belémártotta a ténta tartóba, és téntás tenyerét jól szétterpesztett 5 ujjával együtt, oda csapta az írás alá. A saját kezűség tehát az ő részéről is kétségtelenül megvolt.
Ami az emberhúsevést, a kannibalizmust illeti, azt egyes tudósok, így a Csendes-óceán szigetein kutató magyar néprajztudós Róheim Géza tagadja. Azt írja, hogy a kannibálok csak jelképesen esznek meg egy-egy parányi falat emberhúst legyőzött ellenségeik testéből, hogy ezzel babonás hitük szerint annak erejét, eszét, bátorságát magukévá tegyék. Más világjárók ennek az ellenkezőjét állítják. András embereit ugyanis a sziget lakói megölték. Andrást 9 magával foglyul ejtették, és ketrecbe zárták.
Andrást az egyik éjszakán a szépséges Kvanga, az egyik pápua törzsfőnök lánya a fivérei segítségével megmentette. Rengeteg erdőkön át bujdokoltak a tenger felé az éjszakában. Hajnalban egy folyópartján az ott előre elrejtett ladikba ültek. A ladik elhagyta a partot, és nyílsebesen egy tó közepének tartott.
E tó tulajdonképpen nem is volt tó. A folyó vize ott nagy területű lapályt borított el, és ezen a láp, mocsár, ingovány minden formáit létrehozta. Voltak ott úszó szigetek, melyek csupán vízi növényekből állottak, egy porszemnyi föld nélkül. Voltak rétek, melyeken keresztül lehetett evezni, és voltak sima víztükrök is, melyeken a hínárban úgy megakadt a lapát, hogy csak nagy erőfeszítéssel lehetett kihúzni. Voltak azután valóságos erdők, csupa karvastagságú sásból, ezeken fejszével kellett volna utat törni a ladik számára. Azután voltak ott megfeneklett faúrjások, melyek gyökereiről a megdagadt folyam évek során lenyaldosta a talajt, s aztán a belé zuhantakat levitte a tóba, s annak valamelyik zátonyán lerakta. Valóságos vízi tömkeleg volt ez, amelybe nem merészkedhetett más, csak az, ki könyv nélkül ismerte azon keskeny, kacskaringós vízszalagokat, melyeket fölhasználva mégis keresztül lehetett vergődni e veszedelmes tájon.
Andrást a jó Kvanga egy magányos kis szigetre menekítette. Hónapok múlva sikerült egy véletlenül arra járó hajón megmenekülni a kis szigetről, melyen a hűséges Kvanga meghalt. A hajó a két pápuával, Kvanga fivéreivel együtt visszavitte Batáviába, ahol óriási diadalünneppel fogadták a pápua módra mesztelen, háncskötényes, sötétbarnára sült Andrást, aki aznap lett 50 éves, a hollandiai gyarmathatalom hősét. András viszont látta feleségét, és közben megszületett kislányát is a karjára vehette. Ennek jobban örült, mint a kitüntetéseknek és a fényes ünnepléseknek.
Ekkor kezdődött a szerény bajai szabó legény életének legfényesebb korszaka. Először is a kormány rendkívüli követté nevezte ki a japáni császár udvarába. Ilyen követségre ez volt az első példa Japán és Hollandia történetében. Japán, a kelet-ázsiai nagy szigetcsászárság, ekkor még hozzáférhetetlenül el volt zárva az európaiak elől. Határait idegen át nem lépheti. A nép indulata épp oly ellenséges volt, mint a kormányé, és úgy látszik, hogy ezen országgal egyáltalán nem lehet üzleti viszonyba lépni. A hollandi kormány azonban nagy fontosságot tulajdonított annak, hogy ezen óriási birodalom vására megnyittassék a hollandi kereskedelem számára. És ezért a bő tapasztalatú, világos elméjű Jelki Andrást küldte, mint teljhatalmazott követet a japáni császárhoz. András Jeddóban, mai nevén Tokióban, Japán fővárosában azon fénnyel lépett föl, melyet az általa képviselt állás tekintélye igényelt. Az uralkodó és a kormánykörök, jó előre értesítve ezen ember rendkívüli élményeiről, a legnagyobb kitüntetéssel fogadták őt. A japán császári testőrség egy része kizárólag az ő rendelkezésére bocsáttatott, tiszteletére díszlakomák, tűzi játékok, udvari vadászatok, tigris és elefánt küzdelmek. Szóval a legköltségesebb látványosságok váltakoztak. Az udvari költőknek új színdarabokat kell leírniok, melyeket az udvari színészek nagy buzgalommal adtak elő a hollandi követ mulattatására. Soha azelőtt Japánban ilyesmi nem történt. Mindazonáltal a cél eleinte nehezen látszott elérhetőnek. A japán kormány nemigen volt hajlandó évszázadok óta követett elzárkózási politikájáról egyszerre lemondani. A hosszadalmas tanácskozások és kihallgatások egymást érték, és hónap-hónap után múlt el. Mély elégtétel midőn végre András, államférfiúi ügyességének mégis sikerült az öröklött ellenszembeket és balítéleteket leküzdeni. Midőn a császár és a miniszterek által a legdrágább ajándékokkal elhalmozva elhagyta a japáni fővárost, hogy Batáviába visszatérjen, zsebében volt a holland és japán közt kötött kereskedelmi szerződés eredeti okmánya, a császár által saját kezüleg aláírva, a japáni birodalom pecsétjével megerősítve. Jelki András ezen egyszerű magyar nép képviselte rajta a hatalmas, gazdag hollandot. Ezzel nagy dolog sikerült Andrásnak. Amiben már annyi jeles fő hiába fáradozott, azt ő képes volt megvalósítani. Ő nyitotta meg Japánt az európai kereskedelemnek.
Amit a história erről ír, az tévedés, mert az Európával való japán kereskedelem már vagy 100 esztendeje folyt a japán Nagasaki várossal szemben fekvő Dejima szigeten. A fenti elefánt és tigris viadalban nyilván máshonnan Japánba szállított vadállatok vettek részt, mert Japánban se tigris, se elefánt nem él.
Batáviában nagy volt az öröm, midőn András diplomáciai hadjáratából diadalmasan visszatért. Mindenki sietett őt üdvözölni, és tekintélye még sokkal nagyobb lett az addiginál. Második diplomáciai küldetése még nagyobb személyes kitüntetést jelentett. A hollandok 1683-ban meghódították Banda szigetét, melynek Pápua királya igen-igen elvénülvén elhatározta, hogy önként lelép a trónról, és azt fiának engedi át. Arra kérte a holland kormányt, hogy küldjön hozzá rendkívüli követet, hogy a koronaherceget az koronázza meg. A rendkívüli követ megint nem volt más, mint Jelki András, aki nagy ünnepélyességgel megkoronázta a bandai királyfit. Nem de ritka magyar szabólegénynek jut alkalma fekete királyokat koronázni. Harmadik fontos küldetése katonai természetű volt. A kormány Palumba szigetére küldi azon megbizatással, hogy ott szemeljen ki alkalmas helyet egy erőd építésére. A sziget helyrajzi viszonyainak lelkiismeretes tanulmányozása után András kitűzte a legalkalmasabb pontokat, és úgy nagyjából mindjárt a helyszínen el is készítette a tervezetet.
1772-ben meghalt a felesége, egy gazdag szabómester leánya. András kínzó honvágyának engedve 1776. október 6-án hajóra ült, elindulva Európa és soha nem felejtett szülővárosa Baja felé. Két leányát és megmentőit is vitte, a hűséges Sokumát és Gondorót, akiket azonban Dél-Afrika körül hajózásakor alattomos járvány vitt halálba. András 1777. augusztus 30-án érkezett meg a holland fővárosba, Amsterdamba, október 2-án Bécsbe József bátyjához, a szabómesterhez.
Második József császár hírű jutván, hogy Jelki András Bécsben van, rögtön elküldött hozzá, és felkérette, hogy látogassa meg őt a várpalotában. A császár kiváló szívélyességgel fogadta, bemutatta a császárnénak is, és egy pár óráig el sem bocsátotta magától. Nevéről már ismerte őt, mint hollandi gyarmatok diplomatáját, de most András egész életét elbeszéltette magának a legnagyobb körülményességgel. A császár és a császárné nem győzték hallgatni a különösnél különösebb kalandokat, melyek valami tarka mesétől csak annyiban különböztek, hogy nem voltak mesék. A császár örömét nyilvánítá, hogy kedves Magyarországnak egy polgára így tiszteletreméltó nevet vívott ki magának külföldön, és így rendkívüli módon gyarapította hazája böcsületét az idegen nemzetek előtt. Meg is kérdezte, nem volna kedve az állam diplomáciai szolgálatába lépni, de András illedelmesen megköszönte, mert testében oly törődöttnek érzi magát, hogy mindenek előtt huzamos és tökéletes nyugalomra volt szüksége. A császár óriási aranyérmet nyújtott át neki, a császárné is igen nyájasan bocsátotta el, s emlék, hogy gyémántokkal kirakott aranytubákos szelencével ajándékozta meg, melynek födelét saját zománc festésű képmása díszíti. És midőn András az elfogadó teremből kiment, az udvaroncok és lakályok nyája úgy hajlongott előtte, és oly mélyen bókolt neki, mint valami hercegnek vagy tábornagynak.
András 1778-ban 22 éves távollét után lépett ismét honaföldére. Egyenest Budára ment Béla öccséhez, ki már úgy is nehezen várta, mióta Bécsből hírt vett, hogy bátyja szerencsésen hazaérkezett. Nagy volt az öröm Jelki Béla házában. Egész Budaváros tele volt a nagy újsággal, hogy minő hetet hét világrészben járt ember vetődött haza, aki emberevők, meg szerecsenek közt is megfordult, és mégse lett semmi baja. Egész Buda a Jelkiék utcájába tódult, és erőnek erejével kiéjjenezte Andrást az ablakba, hogy hát most meg is mutassa ám magát, ha már egyszer hazajött. András Budán telepedett le. Csak egyszer ment le bajára kedves szülei sírjához. 5 évvel hazatérte után, 1783-ban, december 6-án, rövid betegség után, szeliden meghalt. Utolsó óráit az a tudat deríté föl, hogy mindazok, kiket szeret, jóléttel és boldogsággal vannak megáldva. Midőn eltemették, az egész város részvéttel kísérte a gyászmenetet, és kiki ezt mondta.
Itt egy derék jóféle magyar embert temetnek el. Kár érte.
Ez volt Jelki András bajai Szabó legény élete és halála.
Elhangzott Régi magyar világjárók. Az 5. részt hallották. Narrátorok Sóvári Fehér Anna, Jámbor Nándor. Hevesi Lajos, Tamási Zoltán. Kapitány Görög László. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádiór alkalmazta és rendezte Varga Zsé Csaba. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A Rádió Színház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.